elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, az év utolsó vasárnapja jött el, Terztégen Gellért nagyszerű énekét énekeljük, a 455-ös énekünket, a földi vándorútról olyan gyönyörűen szól ez az ének, 455-ös énekünket keressük ki, testvérek, az énekes könyvünkből, 455-ös dicséret első versét fennállva énekeljük, figyeljünk oda majd végig a szövegére, majd a záróének is ebből lesz gyönyörű ének. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. El helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk, 455-ös dicséret második és harmadik verseit énekeljük most, a második vers így kezdődik, a keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élőisten igéjét, most is a Lukács evangéliumából olvasom a gazdag és a Lázár történetét, a határkérdésekkel kezdtünk el foglalkozni a sorozatunkon belül. Ismét tehát hallgassuk meg Jézusnak a történetét, a gazdag és a Lázárról. Az igehelyi Lukács evangélium a 16-os fejezet, a 19. verstől a 31-es versig olvasom. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldús is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. Ez azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Egyszer aztán meghalt a koldús, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küld el Lázárt, hogy ujjahegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Mire az így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld előtt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám. Ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám azt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az év utolsó vasárnapján jöhetünk te eléd, kereshetjük orcádat. És köszönjük azt a csodát, hogy te előbb kerestél minket, mint mi téged. Előbb szerettél, mint hogy mi hallottunk volna rólad, és ma is előbb vártál, mint hogy mi fölnyitottuk volna a szemeinket reggel, hogy eléd készülünk, és jövünk majd házadba. Köszönjük, Urunk, hogy igéddel táplálod a földi vándorúton életünket, és köszönjük, hogy belegondolhattunk Terszégen Gellértnek ebbe a gyönyörű énekébe, a földi vándorútnak minden dolgába, szenvedésébe, mélységébe, de abba az örömbe, hogy a legcsodálatosabb Istenünk van, és egy olyan Úrhoz tartozunk, aki szeret, szolgált nekünk, és üdvösségbe vár. Köszönjük neked, hogy ezen a vándorúton te rád számíthatunk, akkor is, hogyha tűzben járunk, akkor is, hogyha vizek akarnának elsodorni, te rád számíthatunk. Köszönjük neked, Urunk, ennek az esztendőnek minden áldását, minden igét, amelyet küldtél, hogy bennünket vezess, taníts, táplálj és incs. Köszönjük, Urunk, minden igédet, amely összetört, és minden igédet, amely meggyógyított, amely vigasztalt, amely felemelt, és felemel ma is. Áldunk és magasztalunk, hogy rábízhatjuk a gyülekezet betegjeit, a szenvedőket, mélységben járókat. Légy, Urunk, ma is, és a jövendőben is az ő pajzsuk, gyógyítójuk, vigasztalójuk és erejük. Kiáltunk hozzád, ma is, Urunk, hogy a te igéddel taníts, a határkérdések tekintetében adj bizonyosságot, add, hogy a mi szívünk bizonyossága igéden álljon, a te igéd tanítása adjon nekünk mindig világosságot, és vezessél bennünket az örökké valóság útján. Köszönjük, hogy az Úr Jézusban lejöttél erre a földre. Köszönjük, hogy kifizetted a mi váltságunk árát, és aki hisz te benned, az a tied lett örökre. Köszönjük a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az örök üdvösséget, amit Jézusban adtál. Áldott légy Istenünk örökké. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 459-es ének első versét énekeljük most. Így kezdődik a 459-es dicséretünk. Az Isten bárányára letészen bűnömén. Bizonságtételem alapigéje a János evangéliumában van megírva. Egyetlen mondatot olvasok, amelyet az Úr Jézus mondott János evangéliuma 5. fejezetének a 24. verse. Tehát az igehely János 5.24. Jézus mondta: Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Még egyszer felolvasom. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, elkezdtünk foglalkozni a múlt vasárnap a határkérdésekkel. Elkezdtük olvasni Gazdag és Lázár történetét. Az Úr Jézus bölcsességéből ez a történet valóban minden határ kérdése felel. Nagyon fontos azt látni, hogy a mi hitünk nem mindenféle kusza dolgokon alapszik, amit a világban hallunk, hanem egyedül Isten igéjén. Ez ad támpontot, ez adja meg a világosságot, ez adja meg a kérdésekre az igazi választ, hogy mit tanít erről Istennek az igéje. Volt szó egy héttel ezelőtt az életről, kicsit körbejártuk, hogy mi is az élet. Láttuk azt, hogy nem ez a földi élet az egyetlen élet, hanem az igazi életet Isten a földi vándorút utánra készítette. Láttuk azt is, hogy a bűnesetnek mi a következménye, szenvedés, gonoszságok, nyomorúságok, és a földi élet végén ott van a halál. Hát ma tovább folytatjuk, és a határkérdések közül ma a halállal kapcsolatos kérdésekre igyekszünk választ találni az Úr Jézus történetében. A Gazdag és a Lázár történetét újra és újra fogjuk olvasni, amíg a határkérdésekkel foglalkozunk, és annyira jó minden egyes mondatán elgondolkodni. Minden egyes mondatán. Itt van ez a két szereplő, a gazdag is, és a Lázár is, akik a földi életüket élték. Mindegyik más életvitelt, más életmódot folytatott, másba vetette a reménységét, és ennek a függvénye lett, hogy máshol töltik az örökké valóságot. Jó ezeket az összefüggéseket meglátni, amikor a Bibliát olvassuk, megfogalmazni, és levonni belőle a tanulságokat, amiket Isten igéje akar a mi szívünkre is rákötni. Rengeteg kusza gondolatot hordtak már össze emberi agyak a földi életről, a túlvilágról. Rengeteg kuszasággal találkoztam én is. A múltkor a legkisebb fiam mondja, hogy apa, az egyik tanárunk azt mondja, hogy ő Istenbe is hisz, meg a lélekvándorlásban is. Ezt mondom neki, hogy hát ez azért van, mert nem ismeri az igét, vagy nem veszi komolyan, amit az Isten igéje mond róla. Nem lehet egyszerre a keresztény hitet is hinni, és a keleti vallásnak egy teljesen pogány életszemléletét ötvözni, de lám, milyen példák vannak erre, az emberek miután nem ismerik az Isten igéjét, nem is akarják azt mélyebben megismerni, ezért található végtelen sok ilyen kuszaság, ami összepróbálják ötvözni, amit innen hallok, onnan hallok, ez mondta, azt mondta, mi ne így csináljuk. Legyen előttünk Isten tanítása, és csak az. És hagyjuk figyelmen kívül, amit ez a világ akar mondani a maga tévegő hatalmával. Meghal a földi vándorútja végén a gazdag is, és meghal Lázár is. El tudjuk képzelni, hogy a földi élet végén egészen más dolgok várnak rájuk. Lázárt, mint koldust valószínűleg a temető árkába elkaparták, ott se lehetett talán senki ismerőse, rokona nem nagyon volt, úgy tűnik a történetből. Magányosan élte le a földi vándorutat, de mégsem volt magányos, mert ő megragadta Istent az ő hitével. Isten volt a társa a földi vándorúton, és Isten lett az örök társa a mennyben is. A gazdag tele volt barátokkal a földi vándorútján, tele volt rokonokkal. Ő élte a maga hedonista életét, csak a testnek vetett és a testből aratott pusztulást. Emlékszünk az ígére, amit tanít Pál, hogy ne tévejegyetek, Isten nem lehet megcsúfolni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Aki a testnek vet, a testből arat majd pusztulást, de aki a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Tökéletesen illik Pál tanítására a két szereplőre. Az egyik a léleknek vetett, a lélekből aratott örök életet, a másik a testnek vetett és a testből aratott örök pusztulást. Aztán különbség lehetett a külső látszatok között is, valószínűleg a gazdagot hatalmas pompával temették el. Hihetetlen pompa tud lenni egy-egy temetésen, én magam is láttam már ilyent. Hát, ha csak a koporsóknak az árát veszitek, hát hallomásból tudom, hogy hát a 25 ezer forintos koporsótól a több millió forintos koporsókig terjednek az árak. A gazdagnak valószínűleg megvették a legdrágább koporsót. Kifizették mindenből a legdrágábbat. A legnagyobb pompával temethették el, de mit ért ez a gazdagnál, amikor a lelke örökre elveszett? Ő neki nem kellett Isten örökké való kegyelme a földi életében, és pont ezért nem lehetett övé az Istennel való csodálatos, boldog üdvösség a földi vándorút után, a halál után. Aztán látjuk azt is a történetből, Jézus ezt is elmondja nekünk, hogy a halál után van valami. Nem is akármi. A halál után folytatás következik. Látjuk azt is, hogy a túlvilágon gondolkodnak ezek az emberek. Pontosan, helyesen látnak és értékítéletet tudnak vonni. A gazdag sok mindent megfogalmaz, amit valószínűleg úgy van a lelkében, hogy bár tudtam volna a földi életemben, megfogalmazza, hogy ő a rettenetes, istentelen élete miatt veszett el. Van öt testvére, azok is ugyan ide fognak kerülni, ha így élnek, mint ő, és akkor már nem az önző indítékok vezérlik, akkor már meg tud szólalni a helyes értékítélettel is, hogy hát de jó lenne, hogyha valaki őket, az öt testvért az örök élet útjára vezetné, nehogy ők is elvesztenek. Látjuk, hogy öntudatuknál vannak, gondolkodnak. Folyik a pokolból egy párbeszéd is, amit Jézus elénk ad, tehát éreznek, megvan az értékítéletük, de azt is láthatjuk, hogy ezen a végső állapoton már nem lehet változtatni. Nézzük akkor ma is a határkérdéseknek azt a csoportját, amire ma fogunk felelni. Hát ma körbe járjuk a halál témáját, és mindjárt, ahogy a múltkor az élet témáját jártuk körül, és abban indítottunk, hogy mi az élet, most tegyük fel a kérdést, hogy mi a halál. Mi maga a halál? A halál a földi élet végének a pontja. Ajtó. Ajtó, amelyen átlépünk innen a látható világból a láthatatlan világba. Nem egy személy, ahogy sok vicc megtestesíti, megszemélyesíti a halált, hogy jön a halál ilyen csukjába, kaszával. A halál nem egy személy, egy ajtó. A földi élet végén levő pont. De tegyük fel azt a kérdést is, hogy mi nem a halál. Mi nem a halál. Nem elalvás. Vannak szekták, amelyek így tanítják, nem tudunk velük egyet érteni, mert Jézus nem ezt tanítja. Nem elalvás. Nem megsemmisülés a halál. Itt is vannak világvallások, szekták, amelyek azt mondják, hogy a halál egy megsemmisülés. Nem. Nem semmisülünk meg. Nem megsemmisülés és nem elalvás a halál. A halál a földi élet végén egy kettős pont, folytatása következik. És innen jön egyből a következő válasza Isten fiának, hogy létezik pokol és van mennyország. Oda sokan nem veszik ezt komolyan. Sok ember azt gondolja, hogy ez valami mese, hogy a kicsin gyermekeknek a mennyországról beszélünk, meg angyalokról. Nem mese, ami a Bibliában van. Jézus nagyon is valóságként írja le, tanít róla és beszél róla, hogy van pokol, van örök gyötrelem hely, és van mennyország. Nagyon fontos Jézus tanítását komolyan venni. Hogyha Jézus Krisztusnak az igéjét komolyan vesszük, akkor arra is kell figyelni, hogy nehogy az egyiket, másikat, valami szimpatikus, azt elfogadjuk, aztán nem szimpatikus, nem fogadjuk el. Találkoztam ilyen emberrel, aki a mennyországban hisz, de a pokolban nem. Milyen érdekes dolog ez, nem? Mint hogyha ez valami tudathasadásos szemlélet, pokol nélkül nincs mennyország, és fordítva sem. Fontos látni, amit Jézus nekünk ad az igében, hogy létezik egy igazságos Isten, a Teremtő, aki bele fog ülni a bírói székébe, és ítéletet mondani életünk felett. A földi élet vándorútja után létezik tehát egy igazságos, szent, hatalmas Isten, ami életünknek a megteremtője. Neki tartozunk felelősséggel, elszámolással. Minden másodpercünkkel el fogunk számolni. És ő bele fog ülni a bírói székébe, és a földi élet vándorútja után mi számot adunk arról, hogy mit csináltunk, hogyan éltünk, mit tettünk, mit mondtunk, mit éreztünk. El fog számoltatni egy szent, hatalmas Isten, mert beül az ő bírói székébe. A köszöntő ige ma is, mint a múltkor is ez az ige többször előjött, a zsidó 9.27-es igeverse volt, elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Egy nagyon fontos ige. Legyen ott ez a mi szívünkben, ennek az igének az ismerete. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. A gazdag és a Lázár története pont ezen a részen, ezen a ponton tanítja nekünk azt is, hogy nincsen lélekvándorlás. Ezt a Biblia a leghatározottabban tagadja. Jézus Krisztus, aki a legautentikusabb ezekben a kérdésekben nyilatkozni, ő tagadja ezt. Mind a zsidó 9.27-es igeverse, mind a gazdag és Lázár története elénk adja, hogy nincsen ilyen körforgás, hogy meghalunk, aztán egy másik testbe újra születünk. Néha az ember találkozik ilyen híradásokkal, hogy hát tudósok találtak pár embert, aki megmondott mindent, hogy az előző életében mi volt, elvitték arra az általa ismeretlen helyre, és ott megmondott mindent, mi hol van. Ez az ördögnek a csodája, hogy ne a Bibliának higgyünk. Bárki jön bármilyen tudományos dologgal, bármilyen tanúkat hoznak, aki emlékszik a múltbeli életére, ez az ördög hazugsága. Az az ismeret, az ördögtől való ismeret, hogy félrevezessen minket, téveigésbe juttasson. Nincs lélekvándorlás. Egy élet adatik mindenkinek, hogy itt, ebben az életben Jézust megismerjük, megtérjünk hozzá, hitre jussunk, és ezáltal örök életünk legyen, és ez a földi vándorút letellik, akkor nincs még egy lehetőség, hogy na majd a következő életemben. Nincs ilyen. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Itt a gazdag és Lázár történetben is ugyanezt olvassuk. Meghalt Lázár, fölvitték az angyalok Ábrám kevelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették is. Amint ez a pokolban fölemeli a tekintetét, kínok között gyötrődve, meglátja távolról Lázárt. Nagyon világos, nincsen lélekvándorlás, nincs körforgás, egy életünk van, és a Jézus Krisztus kegyelmét megismerni egy esélyünk van itt a földi életben. Ha ezt elmulasztjuk, akkor mindenről lemaradtunk. Mindenről lemaradtunk. Láthatjuk ebben a történetben, hogy a halál pillanatában eldől, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. A halál pillanatában tudnélik letellik a kegyelmi idő. A halál után már nincsen kegyelmi idő. A halál után már nem lehet bűnbánatot tartani, megtérni. A halállal letellik a megtérés lehetősége. Ott lezárul minden. Azon az ajtón átlépünk a túlvilágra, ebből a látható világból a láthatatlanba, és eldőlt azon az ajtón áthaladva, hogy hol fogjuk tölteni az örökké valóságot. Amikor a gazdag és Lázár történetében mondja Ábrahám, hogy hát fiam, ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is van, akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek se onnan ide, át ne jöhessen senki. Ezzel azt is előadja nekünk nagyon tisztán a ige tanítása, hogy nincsen ilyen, hogy valaki a halála után x idővel kerül a mennybe, a pokolból. Nem ír a Biblia tisztító tűzről. Az egy félreértett ige az 1 Korintus 3-ból, majd egyszer arról is lesz szó. Nincs tisztító tűz Jézus tanítása szerint, és halál van, pokol van. Amikor meghalunk, se a pokolból a mennybe, se a mennyből a pokolból már nincsen átjárás. Eldőlt, hogy ki hol tölti az örökké valóságot. A másik gondolat, amivel néha találkoztam, hogy ha mi bugyuta emberi gondolatunkat megpróbáljuk az örökké valóság kérdéseire alkalmazni, és föltettek már nekem ilyen kérdést, hogy hát aki már meghalt 5000 évvel ezelőtt, az most ott malmozik a mennyben és unatkozik, várva az utolsó napot. Hát erre a Biblia azt mondja, hogy az idő csak erre a teremtett világra létezik, érvényes fogalom. Amikor valaki a látható világot elhagyja, meghal, kilép az időből. Ezt a mi értelmünk nehezen fogja meg, mert mi csak időben tudunk gondolkodni és létezni, és azt gondoljuk, hogy csak időben létezik a létezés, de nem így van. Isten teremtette az időt is, ennek a teremtett világnak az egyik velejárója az idő. Amikor valaki kilép ebből a világból, kilépett az időből is. Nincsen ilyen, hogy valaki már több ezer éve unatkozik, mert olyan régen meghalt és várja majd az utolsó napot. Kilépett az időből, és miután ott ő már nem az idő alatt van, ő a halála után ott találja magát egyből az Isten trónus előtt az utolsó napon. A mi emberi értelmünknek ez nehéz felfogni, de Isten igéje azt mondja, az idő csak erre a teremtett világra vonatkozik. Pontosan ezért egyébként, hogy a halállal eldől, hol töltjük az örökké valóságot, a Biblia azt tanítja, hogy halottakért és halottakhoz már nem imádkozunk. Mi protestánsok, mi reformátusok is, és a reformáció egyházai így tanítjuk a Biblia alapján, hogy halottakért nem kell és nem szabad imádkozni. Halottakkal közösséget nem szabad keresni. A református temetési szertartásban is mi nem imádkozunk a halottért. Aki volt már esetleg református szertartáson, az észreveszi, hogy mi az itt maradottak vigasztalásáért mondjuk el az igehirdetést. A megemlékező Isten tiszteleten az itt maradottak vigasztalásért imádkozunk, nem az elhunytért. Tudnélik, a hívember elengedi a halottait. Rábízzuk őket Isten kegyelmére. Ha Jézusé volt az életük, akkor teljesen felesleges értük imádkozni a halálok után, hát ott vannak Ábrahám kebelén, csodálatos örömben. Ha meg nem Jézusé volt az életük, akkor is felesleges értük imádkozni, mert mi beimádkozni őket a pokolból, a mennybe már nem tudjuk. A halál pillanatában végérvényesen eldőlt, hogy hol tölti az ember az örökké valóságot. Halottakhoz pedig tilos az ige, szerint az imádkozás, hiszen az okkultizmushoz tartozik, halottakkal kapcsolatot nem szabad keresni. Tanultuk már az igét, több sorozatunkban előjött 1 Timóteus 2.5, mert nincsen más közbenjáró, egy a közbenjáró Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Ez ige mindent kizárólagosan elvet, minden más szemét, Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró. Ő meghalt ugyan, de feltámadt, él, mint örökkévaló Isten, és üdvözíti azokat, akik általa járulnak az Úrhoz. Hogyan állunk mi a halállal? És hogyan áll sok ember a halálhoz? Érdekes kérdés, és általában az emberek félnek a haláltól. Nem szeretnek róla beszélni. Kevés olyan családot tudok, ahol leülnek a szülők vagy a nagyszülők, és bibliai alapokon nagyon komolyan beszélnek a gyermekeikkel a halálról. Nem mernek, vagy úgy gondolják, hogy nem kell. Rosszul gondolják. Kellene. Le kellene ülni, és a gyermekeinek tanítást adni arról, hogy mi is a halál, hogyha akár a családban van, meghal ugye egy nagymama, egy nagypapa, egy idős ember, akkor a kicsin gyermekkel le kell ülni és elmondani, hogy egy ajtó a halál, amin átmegy az illető ebből a látható világból a láthatatlan világba. Nem megsemmisült, ami szeretett családtagunk. Bíztató reménységgel lehet beszélni a gyermekeinknek a hitben elhunyt szeretteinkről, hogy ők egy csodálatos helyen vannak. Ott vannak Isten csodálatos országában, ahol már nincsen halál, nincsen betegség, nincsen fájdalom, hanem csodálatos öröm. A gyermekkel ezt meg kell értetni, meg kell tanítani. Rengeteg családban a halál egyfajta tabu téma, nem szabad róla beszélni, és rengeteg emberi szív fél a haláltól. 14. Lajos a napkirály feljegyezték róla, hogy annyira rettegett a haláltól, hogy amikor a temetési menet vonult el a palotától, ugye a közeli temetőbe, a palota alatt, ablakai alatt, akkor behúzatta a függönyöket is, mert látni se akarta a temetési menetet. Goethe, a híres író, aki a Faustot írta, hogy egy rettenetesen istentelen ember volt, tele okkultizmussal, annyira mélyre belásta magát az ördögi dolgokba, iszonyatosan rettegett a haláltól. Ugye az fél a haláltól, akinek nincsen rendben az élete Istennel, és ott a bejelez az emberi lélek, a lelkiismeret, hogy hát az akkor veszélyes dolog. A nem hívő embernek veszélyes meghalni, mert lejárt a kegyelmi idő a halállal. A hívő embernek pedig nem félelem a halál. Nem félelem a halál. Goethéről még annyi, hogy soha nem ment el egy temetésre sem, annyira rettegett a haláltól. És akkor meghalt, az volt az utolsó mondat, hogy több világosságot. Annyira vágyta a lelki világosságot, és annyira azt a iszonyatos sötétséget élte meg, azt a reménytelenséget, nem tudta jobban visszaadni szavakkal. Hát testvérek, ha Isten igéjén neveled a lelkedet, ha a te szívednek Jézus Krisztus a reménysége, és te Uradnak, megváltódnak, az élet fejedelmének vallod, hiszed, hogy ő feltámadt a halálból, akkor ne félj a haláltól. Hiszen azt mondja a Biblia, hogy aki Jézusé, az átmegy hitáltal a halálból az életbe. Aki Jézusé, annak nem ellensége a halál, hanem az az ajtó, amin ha belépünk, valami fantasztikus csoda vár minket. Pál apostol azt mondja a Filippi levélnek az első részében, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ismeritek ezt a mondatot? Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Pál így beszél a halálról. Hát őt annyiszor megverték, rengeteg merénylet készült ellene, egyszer megkövezik, és ebbe a kivégzésbe ő nem hal bele, hanem Isten csodája folytán túléli. Sőt, nem lesz semmi baja, pedig akik ott hagyják, úgy gondolták, hogy meghalt. És ez az ember azt mondja, hogy neki a meghalás nyereség. Mert tudja, hogy hazatér Isten örökkévaló országába. A hívő embernek nyereség a halál. Ez nem azt jelenti, akkor a hívő ember kapaszkodik minél előbb meghalni. Nem, amíg itt van dolgunk a földi vándorúton, addig itt helytállunk. Nem siettetjük a halált. De ha a hazahívó szó éri a hívő embert, akkor pedig nem kapálózunk, hogy Uram, még maradnék. Hanem örömmel lépünk át ezen az ajtón, ami Urunkhoz, megváltónkhoz. Ha Pálnak a halál nyereség volt, hadd tegyen fel a kérdést, testvér, neked mi? Neked mi? Félelem, tabu téma, valami sejtelmes dolog, amit nem akarsz látni se, vagy el tudod mondani Pállal, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Rendben van életem Istennel, úgyhogy ha a hazahívó szó ér, akkor hazamegyek az én Uramhoz. Akkor nincs több feladatom itt. Higgyétek el, hogy előbb senkit nem szólít haza az Úr, csak akkor, ha már nincsen több feladata itt a világon. És akkor hazamehetünk. Hát, ha nincsen több feladatod, ami Isten adna, akkor miért akarnám még itt lebzselni? Akkor hazatérhetsz az igazi hazádba, az örök hazába. Vajon tudunk-e így gondolkodni? Pál azt mondja, hogy nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ugye ez állampolgárságot jelent, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Tehát a hívő ember a földi vándorútján úgy kell, hogy magát nézze, hogy én egy ideiglenes helyen vagyok, ideiglenes tartózkodási helyjel, de van állampolgárságom, útlevelem a mennybe, az én igazi hazámba, oda tartozom, és az nem a ideiglenes helyen akarok maradni, hanem várom majd azt a pillanatot, hogy örökre az én igazi hazámban legyek, az én Istenemmel. Ez az életszemlélet az, amit a Biblia ad neked. Tedd a magadévá. Lásd így a földi életet. Te itt jövevény vagy és vándor vagy. Ó, de sokszor elmondja ezt az ige. Jövevények és vándorok vagytok. A mennyei haza felé. A te igazi hazád és országod felé. Ez olyan, mint egy emigrált ember, egy Amerikába szakadt magyar, aki mondjuk 56-ban disszidált, megkérdezik, hol a hazád, azt fogja mondani, Magyarország. Hát nem ott élsz. Nem, de szeretnék. A hívő ember is azt mondja, hol a hazád? A mennyben. Oda tartozom, mert hiszem Jézust. Az övé lettem, és mennyei állampolgárságom van. Majd hazatérek egyszer, és ott leszek örökké. Hogy állunk a halállal? A halál tehát az örök boldogság kapuja a hívő embernek. És pont ezért fel kell tenni azt a kérdést is a határkérdések közül, hogy hogy lehet felkészülni a halálra? Kemény kérdés, de mégis fontos, hogy erre tudjuk a választ. Hogy lehet felkészülni a halálra? És ezért olvastam a János 5.24-es igéjét, hallgassuk meg még egyszer, mint egy tökéletes feleletet erre a kérdésre. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Azt mondja Jézus, hogyha hallod az evangéliumot, hallod az ő igéjét, és azt te befogadod, és hiszed, hogy őt Jézust, a mennyei atya küldte, hogy érted, szolgáljon, kiváltson a pokolból, az ítélet alól. Ha te ezt hiszed, akkor örök életed van. Akkor kész vagy a halálra. És most kell felkészülnünk a halálra, akkor is, hogyha 50 év múlva jön el. A halálra nem a halál előtti percben kell felkészülni, hanem minél előbb. Mert azt senki nem tudja, hogy mikor éri a hazahívó szó. Soha nem tudhatjuk. A halálra minél előbb fel kell készülni. Ha befogadtad Jézust, akkor felkészültél. És innentől kezdve mindegy, hogy mikor jön a hazahívó szó, 5 perc múlva vagy 50 év múlva, kész vagyok, Uram. Aki hallja az én igémet, mondja Jézus, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Azt mondja Jézus, hogy aki ő benne hisz, akkor az olyasmi, így szoktam ezt mondani a hittanosoknak is, mintha diplomata útleveled lenne. Ha láttatok már határátkelésen diplomata embert, esetleg mindenkit nagyon megvizsgálnak, papírokat, csomagjait, ha jön valaki diplomata útlevéllel, meg se nézik, kinyitják előtt az ajtókat, parancsoljon, és átmegy a másik országba. Az utolsó ítéletkor, én valahogy így képzelem ezt el, tudom, hogy kis szegényesek a mi gondolataink az örökké való dolgokról is, de ott lesz az a sok ember Isten trónusa előtt, és aki Jézuséi, annak azt mondják, hogy ti bemehettek. Nincs vámvizsgálat, nincs ítélet, nem kell számadást tartanom felettetek, mert ti Jézus igazságába vagytok öltözve, és az Úr Jézus kifizette minden adósságotokat, mehettek. Milyen csoda lesz akkor átélni ezt az igét, János 5.24. Átment a halálból az életbe. Tudsz ennek örülni? Látod-e ezt a nagy csodát, amit Isten ad Jézusban? Fantasztikus, amit ad nekünk az Úr, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Készen vagy-e, testvér? Nagy kérdés ez a mai témánknál. Készen vagy-e? Ha ma érne a hazahívó szó, készen találna-e téged? Van-e neked újjászületett életed? Végtelenül fontos kérdések ezek. Nem az a fontos kérdés, hogy van elég pénzünk kifizetni a számlákat, meg mi lesz velünk a jövő évbe. A kérdés, ami igazán fontos, van-e neked újjászületett életed? Készen vagy-e az Istennel való találkozásra? Mert ez jöhet ma, 50 év múlva, jöhet holnap, bármikor. És még egy dolog, a halál témájánál egy kicsit beszéljünk arról is, amiről talán még lelkészek közül is kevesen szoktak beszélni. Temetés és gyász. Érdekes téma, és erről is van Isten igéjének tanítása. Amit én szeretnék nektek tanítani az Úr igéje alapján, hogy ne a halálra költsetek, hanem inkább az életre. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a hívő ember elhanyagolja szeretteinek a sírját. Nem, a hívő ember szeretteinek a sírja rendben van. Ezzel is bizonyságot teszünk a világ fiai felé, hogy mi rendben tartjuk a szeretteink sírját. De a hívő embert nem arról ismerszik meg, hogy 5 meg 10 millió forintokat költ, mit tudom, milyen márványra, és a halálra iszonyatos pénzeket költ. Azt mondja a Biblia, hogy ne a halálra költsél, az életre. Sokkal fontosabb. Itt, ha van lehetőséged, Isten országára költsd a te pénzedet. A misszióra, Isten ügyére. Azokra, akik szükségben vannak. Ne pedig a halálra tékozoljunk milliókat. Ez egy nagyon-nagyon drága tanítás, és én úgy hiszem, hogy kevesen szívlelik meg, még gyakran az Isten népe fiai közül is. Ne a halálra költsetek elsősorban, hanem az életre. A gazdag és a Lázár történetében, hogyha látnánk az apró részleteket, nagy valószínűséggel a gazdagnak a sírja hatalmas márványtömbökkel lenne, gyönyörűen kifaragva, ilyen-olyan aranyozott írás, csodaszép, hatalmas milliókért. És mit ér vele a gazdag a pokolban? Semmit. Semmit. Lázárnak a sírja valószínűleg, hogy egy rettenetesen kis egyszerű földkupac, egy még egyszerűbb fejfával. Az ő lelke ott van az örök mennyországban. Ez a világ elmúlik. Elmúlnak a temetők is. Új eget, új földet várunk Isten ígérete szerint. Németországban van egy temető, olvastam egy könyvben, ahol volt egy különleges sír. Egy ateista asszony rendelkezett úgy a halála kora végrendeletében, hogy ő nem hisz a feltámadásban, de mégis lenne, ő nem akar feltámadni, úgyhogy nagyon erős vaspántokkal még rögzítsék az ő sírját, és ez volt a végakaratában. Hát a rokonok engedtek ugye az akaratnak, ugye nem tudják, hogy az Isten akaratával szemben mi vaspántozhatunk bármit.
a kő tömböket iszonyú erős vaspántokkal még körbevették, sarokpontokat, minden iszonyúan le van műszakilag hegesztve az egész sír, de aztán Istennek különleges humorérzéke van, ezt sokszor tapasztaltam már, egy picike mag a beton készítésekor, egy picike famag belekerült a nedves betonba, és az ott sírázni kezdett, és azért Isten megmutatta, hogy az élet legyőzi a halált. Jézus Krisztus is az élet legyőzte a halált. Ma ez a sír csodájára járnak abban a nagy városban, Németországban. Úgy néz ki, hogy van egy ilyen hatalmas ölnyifa, ami így szétroppantotta az egész vaspántos, betonos márványtömböket, és jön ki a kövek közül, amelyek szétroppanva a fa mellett vannak. Mit neked vaspánt, beton, márványtömb? Az élet győz a halál felett. Isten rácáfol minden hitetlen hitetlenségére, és minden kétkedőnek a gonoszságára. És még egy gondolat a gyászról, sok emberi gondolkodás kavarok, hogy hogyan kell gyászolni, mennyi időt kell gyászolni. Megvannak ezek a rettenetesen emberi gondolatok, hogy meddig kell fekete ruhát hordani, meddig kell azt kifejezni meg minden. Tudjátok, a Bibliában mennyi a gyász, és ez is nekünk tanít valamit. A Biblia szerint a gyász 30 nap. Ha elolvassátok az Ószövetséget, ott 30 napig tartott egy gyász. Mózes meghalt, 30 napig gyászolták. És lehetne még sorolni a többit. Ezzel Isten tanítást akar adni, hogy elengedtük a halottainkat, és te menj tovább a földi vándorúton. Nyilván nagyon tud fájni, hogyha valakit, akit nagyon szeretünk, és közel volt hozzánk, el kell engedni a földi vándorúton. Isten nem azt mondja, hogy akkor felejtsd el, nyilván tudjuk őt siratni, megemlékezünk róla nem csak 30 napig, hanem sokkal tovább. De ez is tanít valamit. Isten azt mondja, hogy lépjél túl a gyászon mindenképpen. Te folytasd azt a vándorutat, amin járnod kell. Neked azért nem jött el a hazahívó szó még, mert van Istennek veled terve. Van még veled feladata. Arra figyelj! És képzeld el, hogyha valami miatt te lerögzülsz saját sírásodban, saját gyászodban, a veled való tervet nem fogod tudni követni. Istennek veled való akaratára nem fogsz tudni figyelni. Lépj túl, Isten ezt tanácsolja, és folytasd a vándorutat. Figyelj Jézusra, mi a terve veled? Mit akar ő a te életeddel? Te azt az utat járd, amit Isten neked ad az ő kegyelméből. Jézus Krisztusról úgy beszél a Jelenések könyve, hogy őnála vannak a halál és a pokol kulcsai. Vele beszéld meg életednek a dolgát, vele beszéld meg életedet, bűneidet, ő az illetékes. Ő az, aki neked örök kegyelmet és örök üdvösséget adhat. Ő a megváltó, ő a te szabadítód. Ő vihet be téged az üdvösségbe. Ő ad a benne hívőnek polgárjogot a mennyországba. Szeret téged, érted is szolgált, megváltott, hogy te ott lehess vele örökre a mennybe. Vegyük komolyan az ő szavát. Mai záró történetem, megtörtént eset, jó pár évvel ezelőtt amerikai kalandorok úgy gondolták, hogy milyen nagy móka és milyen nagy kaland lenne egy hőlégballonnal körbe hajózni a földet, és meg is próbálták ugye ezt megcselekedni. Elindultak Amerikából hőlégballonnal kelet felé, Afrika felé, jó szelük volt, aztán utána kicsit fordult a szél, és úgy vették észre, hogy hát bajok lesznek, mert pont Líbia fölé fog besodorni minket a szél. Hát Líbiában most már nem, de akkor, tehát még Kadafi uralkodott, tudjuk a diktátort, akinek éppen nem a mindennapi leányáma volt, hogy amerikai hőlégballonosok az ő országa fölött legyenek, úgyhogy nagy valószínűségre vették ezek az amerikai fiatalok, hogy hát ha oda besodorja őket a szél, akkor Kadafi lelöveti őket simán. Ha túlélnék a lelövetést, akkor főbelövés vár rájuk, úgyhogy elkezdtek gondolkodni, hogy hát mit csináljunk. A hőlégballonosok tudják, hogy minden magasságon más-más szél van, tehát akár ha magasabbra emelkedik egy hőlégballon, vagy lejjebb emelkedik, keresztszelet szokott találni, és más irányba viheti őt a keresztszél, mint azon a magasságon, ahol éppen van. Így döntöttek ezek a kalandorok is, hogy hát muszáj magasságot változtatni, mert irányt kell változtatni, különben Kadafi lelő minket, és csökkentették a magasságot, és találtak egy keresztszelet, amely elvitte őket Afrika belseje felé, így megmenekültek Kadafi rakétáitól. Ez a kicsi történet, ez arra tanít bennünket, hogy tehetsz valamit. Amikor megszületünk erre a világra, a kárhozatra születünk meg, Istentől elszakadva, elidegenedve, de tehetünk valamit, mert Isten tett értünk valamit. Van megváltó, ki van fizetve a váltságunk. És amikor valaki észreveszi a földi életében, hogy hát a halál felé megyek, a kárhozat felé megy, arra visz a szél, az életem sodrása, akkor mit tehet? Alászáll, megalázza magát, és az Istenhez kiált, a megváltóhoz, aki az ő életét átviheti a halálból az életbe. Tehetsz valamit, hihetsz Jézusban, megragadhatod az örök életet, és az a tied lehet. Ragadjuk meg, le ne maradjunk a legnagyobb dologról. A mennyről. Ámen. A 459-es ének harmadik versét énekeljük most, testvérek. Így kezdődik a 459-es ének harmadik verse. Örök kőszára állva a lelkem megpihen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy az Úr Jézusnál vannak a halál és a pokol kulcsai. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kezedben van az életünk. Olyan biztonság ez, hogy a halál nem váratlanul jő, nem véletlenszerűen, hanem ha valaki haza kell, hogy térjen ebből a világból Te hozzád, annak már nincsen több feladat itt a földön. És jöhet a hazahívó szó, hazatérhet innen. Urunk, olyan sok tudatlanság van, sok emberi fejben a határkérdéseknél, a halállal kapcsolatban. Köszönjük, Urunk, hogy mi a Te ígéden nevelkedhetünk, és tudhatjuk, hogy mi maga a halál, mi vár a halál után, ha tiéd vagyunk. És köszönjük azt a csodás reménységet, amit adtál a Jézusban hívőknek. Köszönjük, Urunk, hogy olyan drága ígéretekbe kapaszkodhatunk bele, amit mondasz újra és újra a Szentírásból. Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletesen megy, hanem átment a halálból az életbe. Köszönjük neked ezt a drága ígéretet. Köszönjük, hogy hallhatjuk evangéliumodat,
a váltságról szóló örömhírt, hogy te jöttél értünk, és kifizetted a váltságot. És köszönjük, hogy ebbe hihetünk, és örök életünk lehet Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy tanítasz a földi vándorúton való járásra is. Köszönjük, hogy tanítasz még a gyászra, a halál dolgaira, a halálra való felkészülésre is. Mert fontos neked, hogy mindent tudjunk, és ne maradjunk tudatlanságban a világ legfontosabb kérdéseiben. Jöjj, Urunk, és vezess minket valóban azon az úton, amelyen járnunk kell. Adj figyelmet nekünk arra, hogy mit akarsz velünk cselekedni, mi a te terved velünk, mi a mi feladatunk itt a földön. És attól, hogy erre koncentráljunk, ne másra, ne tűzzünk ki hamis célokat, hanem legyen előttünk az a cél, amit te adsz nekünk a földi útra. És add lejünk ebben örömet, örömet, ha találjunk azon az úton való járásban, amelyen vezetsz minket. Akkor is, hogyha néha szenvedéseken, mélységeken vezetsz keresztül, de olyan jó tudni, hogy te vagy velünk a mélyben is, és te jó irányba vezetsz, és az igazi mennyei célt csak veled érhetjük el. Attól soha ne engedjük el a te kezedet. Légy gyógyítója betegjeinknek, megáldója hozzád kiáltónak. Vonj minket magadhoz, Urunk, és a te igéd tanításában. Nevelj, taníts, üdvözíts. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját mondja el bátran az Úr Jézusnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és mindaz, aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Amen. Testvérek, a záró énekünk Terszégen Gellért énekéből néhány vers, 455-ös énekünket keressük ki ismét, és a 4.-5. verseit énekeljük, utána majd a himnuszt fennállva. 455-ös ének 4. verse így kezdődik: zarándok módra járva, legyen kezünk üres, csak terhet vesz magára, ki pénzt, vagyont kerest. Nézem elni rajta,